nem elég erős ahhoz, hogy a pillanatnyi likviditási gondjait meg tudja oldani, nincs elég tőke mögöttük, és ezt megerősítve azzal a problémával, ami a bankszektor felül érkezik most egy likviditás szűkítéssel, ez nagyon hosszú távon, vagy legalábbis középtávon is nagyon komoly gondokat vethet fel az egész magyar KKV szektorban.
Köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt.
Én is köszönöm.
Derce Zoltánnal, a Coface Hungary országigazgatójával beszélgettem, hamarosan a közlekedési információk hírek után a Hankook újabb szakszervezet ellenes akciójával folytatjuk.
Tények,
vélemények.
Következnek a Klubrádió hírei.
3:30, jó napot kívánok, Báder Tamás vagyok. A legújabb jelentések szerint 92 halálos áldozata van már az olaszországi földrengésnek. Az ország középső részét sújtó erős földmozgásban mintegy 50 000 vesztették el otthonukat, és sokan eltűntek. Egyes kisvárosok jóformán teljesen romba dőltek, mondta az olasz parlament alsóházának elnöke, mielőtt a törvényhozók egyperces néma felállással adóztak az elhunytak emlékének. Magyar áldozatról nem tudni, mondta a Klubrádiónak a külügyi szóvivő. Szelestei Lajos ugyanakkor azt javasolta, hogy magyar állampolgárok a közeli napokban ne utazzanak a térségbe. Itthon az MSZP holnap benyújtja a konstruktív bizalmatlansági indítványt az országgyűléshez, értesült szocialista forrásból a távirat iroda. A szocialisták már a múlt heti frakcióüléseken összegyűjtötték a szükséges 78 aláírást. Úgy tudni, a leköszönő miniszterelnökén nincs közöttük. A határozati javaslat szövege lényegében egy mondatból áll, amely tartalmazza, hogy a szocialista frakció konstruktív bizalmatlansági indítványt nyújt be Gyurcsány Ferenc miniszterelnök ellen, utódjának pedig Bajnai Gordont nevezi meg. Az országgyűlés várhatóan jövő kedden szavazhat a kormány főcseréről. Eközben sorra járnak a miniszterek Bajnai Gordonnál, miután az MSZP kongresszusa és az SZDSZ országos tanácsa is a hétvégén támogatta a miniszterelnök jelöltségét. A héten minden minisztertől helyzetjelentést kér a politikus. Már járt nála az Agrártárcától Gráf József és államtitkára Gőgös Zoltán. A miniszter a találkozó után elmondta, hogy szinte mindenben egyetértettek, de például a támogatások kifizetésének felgyorsítása érdekében javaslatot várnak tőle. Személyi kérdésekről nem volt szó, tette hozzá. Az MT úgy tudja, hogy Bajnai Gordonhoz holnap megy Szűcserika a szociális miniszter, Veres János a pénzügyi tárca irányítója és Kis Péter kancellária miniszter. Értékelni kell a kormánynak az IMF javaslatát arról, hogy a kelet-európai uniós országok minél hamarabb már az euróvezethez való csatlakozás előtt vezessék be a közös valutát. A pénzügyi államtitkár nem kommentálta a Klubrádiónak a Financial Times által közölt bizalmas tanulmány, de azt mondta, beszélni kell róla. A labban írtak szerint a valutauniónak a belépési feltételek enyhítésével lehetővé kellene tenni, hogy az érintett országok kvázi tagokká válhassanak, anélkül, hogy képviseletet kapnának az euróvezeti jegybank igazgató tanácsában. Keller László a pénzügyminisztérium államtitkára azt is elmondta, hogy a kormány már korábban többször is jelezte, szükség lenne az euró mielőbbi bevezetésére. Itthon csökken az üzemanyagok ára, a 95-ös benzin és a gázola is 2 forinttal olcsóbb lesz majd literenként a hét közepétől, értesült a holtankoljak.hu. így a benzin átlagos ára 263, a gázolajé 257 forint körül lesz szerdától. A múlt héten még 6-6 forintos árnövekedés volt a kutaknál. Újabb kigyanúsítottja van a kozmagyilkosságnak, erősítette meg a rendőrség. Egy budapesti nő és egy férfi ellen indult büntetőeljárás, mindkettőt bűnpártolással gyanúsítják. A férfit 30 napra előzetes letartóztatásba helyezte a bíróság. A nő szabad lábon védekezhet, mondta el a Klubrádiónak Váradi Piroska, a Veszprém megyei rendőrfőkapitányság szóvivője. A kozmagyilkosságnak korábban még 5 gyanúsítottja volt, valamennyien előzetesben vannak. A nyomozás során már 250 embert hallgattak meg. A múlt héten vették őrizetbe az újabb 2 gyanúsítottat. Marián Kozmát, az MKB Veszprém és a román válogatott 26 éves kézilabdázóját február elején a veszprémi Patrióta lokál előtt gyilkolták meg. Marad a kellemes tavaszias időjárás, a hőmérséklet a délutáni 20-23 fokra reggelre 9 fokig csökken, de nem csak holnap, hanem a következő napokban is megmarad a 20 fok feletti csúcshőmérséklet, általában napos idővel, gyenge széllel, de időnként felhősödéssel. Hírek legközelebb 4 órakor.
Klubrádió. Tények, vélemények. Megbeszéljük. Bolgár György és a Hallgatók műsora. Minden hétköznap 4 órától. Szolidaritás.hu. A partnerség és a párbeszéd műsora.
A Hankó gumigyárnál már a szakszervezet megalakítása is komoly akadályokba ütközött. Emlékezhetnek a hallgatók talán arra, hogy a gyáron kívül egy buszban voltak kénytelenek a dolgozók megalakítani az érdekvédelmi szervezetet, mert a gyár vezetése nem járult ehhez hozzá. Állítólag azóta sem zavartalan a szakszervezet működése. A válságban azonban még ennél is rosszabb helyzetbe kerültek. Kíváncsiak vagyunk arra, hogy a gyakorlatban hogyan történik ez, mi az igazság. Telefonon tart velünk a mai műsorban Székely Tamás, a vegyész szakszervezet alelnöke. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Köszöntöm a Klubrádió hallgatóit!
Székely úr, hogyha a híreket nézem, akkor, és csak néhány főcímet mondok, akkor a Hankook fittyet hány a válságra, nem épít le rátszalmáson, nem bocsát el senkit, nem tervez létszámleépítést, csoda történt egy gyár, ahol nem terveznek létszámleépítést, és sorolhatnám. Ennyire rózsás a helyzet? Miközben ön mégis megkeresett minket, hogy azért vannak konfliktusok és problémák önök között.
A világválság és az autóipart mélyebben érintő válság az a teljes gumiiparra hatást gyakorol, és nem hiszem azt, hogy a Hankook Tire Magyarország Kft.
Fittyet tudna hányni a válságra?
Nem, nekik biztos megvan az a stratégiájuk, amelyet ebben a válságos helyzetben egyrészt gondolom piacszerzésből tesznek. Tehát ez az ő dolguk, illetve a menedzsment dolga, itt inkább a munkavállalók érdekei mentén van az, ami a mi feladatunk.
És itt mi a probléma? Mert hogy ön keresett meg bennünket ezzel, hogy van némi konfliktus és probléma önök között.
Hát az
önök mit sérelmeznek?
Az a nagy igazság, hogy itt pörögnek az események, és a mai nap folyamán is volt egy tárgyalás, hiszen a múlt héten előállt az újjáválasztott szakszervezeti vezetése a Hankook Tire-nél működő szakszervezetünknek, és megkezdődtek a tárgyalások, illetve a múlt héten a munkáltatónak volt néhány olyan lépése, amely következtében a szakszervezetünk szakszervezeti kifogást emelt.
Melyek ezek, bocsánat, vagy csak nagyságrendileg azért picit avasson be bennünket itt a rádióban, illetve a hallgatóinkat is.
A színrelépést követően rögtön megkezdődtek azok a lépések a munkáltató részéről, amelyek sértik a magyar jogrendet, tehát megpróbálták a szakszervezeti tisztségviselők egyikét áthelyezni, más munkakörbe helyezni a szakszervezeti felsőbb szerv megkérdezése nélkül. Ez a mai nap folyamán rendeződött, tehát a vétó végül is olyan hatást gyakorolt a vállalat vezetésére, amely a józanság felé megy.
Azt akartam kérdezni, hogy akkor milyen oka lehet a menedzsmentnek erre, hogy ennyire tart a szakszervezettől. Erre tud valamit mondani?
Megmondom őszintén nem, hiszen mi a kezdet-kezdetén is kinyilvánítottuk azt, hogy a szakszervezet szeretne egy párbeszédet folytatni a menedzsmenttel, és mindenféleképpen, hogyha ilyen válságos helyzet is áll elő, mint ami a gumiiparban általában sajnos ma tapasztalható, fontos az, hogy megfelelő kapcsolat és tárgyalókészség legyen mind a vállalat vezetése, mind pedig a munkavállalói képviselet között.
Tehát azt mondja, hogy önök nyitottak erre a fajta együttműködésre, és próbálkoznak, és időről időre megkeresik a Hankook menedzsmentjét, hogy üljünk le, tárgyaljunk, beszéljünk. Ennek az eredménye a mai tárgyalás?
Úgy gondolom, hogy igen. Már az év során többször is tájékoztatást kaptunk arról, hogy a cég hogyan áll, milyenek a termelési volumenek ebben a válságos helyzetben. És én úgy gondolom, hogy a mai napon úgy tűnik, hogy a vállalat vezetése remélhetőleg tényleg most már véglegesen arra az útra tér, hogy a szakszervezettel érdemben kezdjen el tárgyalni a továbbiakról.
Egyébként hogy tudták meggyőzni erről a menedzsmentet? Én a felvezetőben emlékeztettem a hallgatókat arra, hogy ugye a gyáron kívül egy buszban alakult meg az érdekvédelmi szervezet. Ez egy érdekes jelenség volt, nem egy mindennapi dolog. Hogy jutottak el onnan odáig, hogy ma már le tudnak ülni egy tárgyalóasztalhoz, és már kezdik egymást partnerként kezelni?
Az az igazság, hogy a buszban alakult szakszervezet, ez egy másik szakszervezet alakulása volt. Mi azért nem a buszt választottuk, de mi is azért nagyon csendbe kellett, hogy megalakuljunk, hiszen a vállalat akkori vezetése igen nagy figyelmet fordított a szerveződő szakszervezet iránt. De pontosan, ami a felvezetőjében volt fontos az, hogy a szakszervezet a munkavállalók érdekében kíván a vállalat vezetésével tárgyalni. Az elmúlt időszakban jól látszik az, hogy nagyon sok olyan helyen, ahol a szakszervezet jelen van Magyarországon, a válságos körülményekre való tekintettel nagyon sok mindenben meg tudnak állapodni a szakszervezetekkel a munkáltatók. A munkahely megtartás miatt is.
De mondjuk ezt a területet ez nem feltétlenül veszélyezteti, legalábbis a hírekből én úgy láttam, hogy 300 dolgozót keresnek a közeljövőben.
Ebben nem a leépítésről van szó. Én ebben nem tudok határozottan állást foglalni. Én úgy látom, hogy azért a Hankook tájérnél is, hogyha a multinacionális céget nézzük, azért itt a termelés volumene csökken. Igen. Nem olyan mértékben, mint természetesen, mint mondjuk más európai nagyvállalatnál, hál' Istennek. De azért nyilvánvaló, hogy hatással van a válság.
Most ma tárgyaltak a menedzsmenttel, volt egyfajta végeredmény ennek, pozitív végeredménye az önök szempontjából is. Mi a következő lépés? Miről kell még megegyezniük?
Hát meg kell egyeznünk arról, hogy a szakszervezeti működést biztosítja a vállalat, mert ez a mai napig nem tisztázott. Ezért is maradtunk abban, hogy április 17-éig az általunk kidolgozott javaslatot véleményezi a vállalat vezetése, és nagyon remélem, hogy...
Mit kérnek? Mit szeretnének elérni?
Hát azt, hogy hagyják már végre békén a szakszervezetet, hagyják szerveződni, ne legyenek a munkavállalók bármiféleképpen megfélemlítve akkor, hogyha egy szakszervezeti belépési nyilatkozatot kitöltenek.
Mert most megvannak?
Igen.
Hát akkor mégiscsak, amit idáig kerülgettünk, hogy van konfliktus, ezek szerint van konfliktus.
A konfliktus fennáll, így van, ezért folytatunk tárgyalásokat, hogy ezt a konfliktust meg tudjuk szüntetni.
Hát akkor bízunk benne, hogy sikerül, és akkor visszatérünk még a témára. Köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt, és beavatott bennünket a részletekbe.
Én is köszönöm.
Viszont hallásra. Székely Tamással, a vegyész szakszervezet alelnökével beszélgettem. Egy kis zene, rövid szünet, majd folytatjuk.
Klubrádió.
A beszélgető társ. Bom-bom-bidum. Dobszerda. Váradi Júlia portréműsora a Klubrádióban.
A Liza Viatrukkal folytatott sakjátszmától a 301-es parcellában felállított 56-os forradalmi emlékműzön keresztül a Velencei Biennálén való sikeres részvételtől a Művészetek Palotájának falplasztikájáig számos állomáson vezetett át és vezet tovább. Az az életmű, amelynek létrehozója ezen a héten lett 70 éves. Ezt azonban senki sem hiszi el neki, mert évtizedek óta őrzi a kíváncsi, a lelkes, a csodálkozó kisfiús formáját. A Dobszerda következő vendége, Jovánovics Gyöngy szobrászművész, vele együtt várja önöket a szerkesztő műsorvezető Váradi Júlia.
Szolidaritás.hu, a partnerség és a párbeszéd műsora.
A válság minden vállalkozást különféle megoldásokra kényszerít, de kevés az olyan vezető, aki nyíltan kijelenti, meg akarja őrizni a munkahelyeket, és ezért hajlandó is tenni. Erre szolgál jó példával Palóc Tamás, a Kaposplast Kft. Igazgatója, aki telefonon tart velünk a következő percekben. Jó napot kívánok!
Kezdőcsokon, Palóc Tamás vagyok.
Annyit gyorsan önökről, hogy Magyarországon az egyetlen kefelszálgyártó cég, valamint a hazai műanyag pántolószarok gyártás megalapozója, hogyha jól tudom, és számos saját találmányuk is van. Hány munkavállalóval dolgoznak?
Így van, a Kaposplast egy 60 éves, idén ünnepi 60. születésnapját a vállalat, 145 fővel dolgozunk jelenleg.
Hogyan érintette a céget a válság, ezt a 145 főt?
Ezt a válságot már a kirobbanásakor október óta érezzük. Ameddig a tartalékaink kitartottak, addig mindenféleképpen szerettük volna megőrizni az összes kollégát 8 órás munkarendben. Ugye a mi termelésünk egy folyamatos 4 műszakos munkarendben folyik, tehát szombat-vasárnap is dolgozunk, ez a műanyagiparban egyáltalán nem újdonság. És hát március végéig tudtuk megoldani a 8 órás foglalkoztatást, és április 1-től kényszerültünk, már emberek sorsát is jelentősebben érintődött.
Tehát egy hete.
Igen.
Változtattak. Egyébként a műanyagipar mennyire érzékenyen reagált a gazdasági válságra?
Maga a műanyagiparnak a mi általunk képviselt szegmense kevésbé, inkább a csomagolás technika, a pántolószalag ipar, illetve a pántolószalag termékeink vonalában jelentősebb a hatás, hiszen a építőipari cégek, csempék, téglagyárak azok, amelyek a fő kapcsolattartóink. Nagyobb gond, akik az építőipar felé, illetve az építőipar irányában elkötelezettek, illetve oda gyártanak késztermékeket, ott jelentősebb a visszaesés. Nekünk ez a szegmens nem...
Hát igen, ott a körbetartozásokról is sokat hallunk.
Igen, illetve az autóiparnak a jelentős visszaesés.
Ez akkor talán akkor önöket annyira nem érinti.
Így van,
ez a
inkább az építőipar hatása érint, illetve hát az általános része a gazdasági válságnak.
De hát mégis önöknek is azért lépniük kellett, hogy esetleg a nagyobb problémát megelőzzék. Milyen intézkedésekre kényszerült ön, mint igazgató, és hát akkor tudjuk, hogy április 1-én léptek életbe az intézkedések, vagy már bizonyos intézkedésekkor életbe lépett, és mennyi idejük volt kitalálni, hogy mikor, mit, hogyan, hogy megússzák ezt a dolgot?
Január óta már készítettünk terveket, és voltak szenáriók arra vonatkozóan, hogy mit tudunk lépni. Mi egy 4-es lépcsőt állítottunk föl, amelynek most a belső fokára kellett, hogy fellépjünk. Ebben szerepel az, hogy egyetlen egy kollégát és egyetlen egy embert sem küldünk el, minden kollégát és munkavállalót szeretnénk megőrizni. Ennek érdekében 6, illetve 4 órás szerződéseket kínáltunk, hiszen én úgy gondolom, hogy ez még mindig egy korrektebb megoldás, mint hogy például mindenkit elküldök szabadságra, és az éges szabadság keretét elkölti, vagy mondjuk oda jutunk májusba, hogy nem tudok minden embernek 8 órás munkabért fizetni, hanem mondjuk csak a fizetésének a 60-70%-át.
De ugyanannyit dolgoztatja.
És ugyanannyit dolgoztatom, igen, és teljesen jogszerűen fogják megkérdezni, hogy igazgató, mi volt a baj a munkámmal. Itt van a május, várom az áprilisi fizetésemet, és nem tetszik tudni adni, mi történt. És akkor jogosan teszik fel a kérdést, hogy ha ezt látta, hogy baj van, és mindenki erről beszélt, akkor miért nem tett lépéseket? Ezeket a lépéseket tettük mi most meg. Én úgy gondolom, hogy a lehető leghumánusabb módon, hogy megtartva minden munkavállalót, hiszen én nagyon-nagyon bízom abban, hogy ez a válság előbb-utóbb véget ér, és abban is nagyon bízom, hogyha mondjuk 10 cégből 5 életbe marad, abban az 5-ben a mi cégünk is ott kell, hogy legyen, és éppen ezért is én a jövőt az eddig is társként és eddig is partnerként dolgozó munkavállalóimmal képzelem el a jövőt illetően.
Hogyan reagáltak a munkavállalók a bejelentésére? Hogyan kereste meg őket egyébként?
Én kiadtam egy közleményt március hónapban, hiszen akkor minden külföldi partnert körbejártam, hiszen a mi piacunk 70-80% az export. Kiadtam egy közleményt, hogy erre kell sajnos számítani, de hát ezt a kollégáim is érezték, hiszen a 15 sorunkból csak 10 ment, volt egy 3-4 napos leállás március 15-e környéken, amely az elmúlt időszakban egyáltalán nem volt jellemző. És ezt követően minden műszakkal és minden dolgozóval személyesen leültem, és biztosítottam őt arról, hogy én számítok rájuk, biztosítottam arról, hogy az ő munkájukra szükség van, de most segítsenek nekem ebben a helyzetben, hogy ne kelljen nekem 20 embert elküldenem, hanem vállaljuk közösen 35-en, 40-en azt, hogy átmegyünk 4 órába. És a 40 emberből egyetlen egy hölgy volt az, aki ezt nem tudta vállalni, az összes többi kollega.
Hát mert hogy ez anyagilag is megviselheti a dolgozókat, tehát ezt tegyük hozzá.
Természetesen, hiszen ha mondjuk a nettó fizetés az nem is a felére csökken, hiszen egy alacsonyabb bruttó mellett a levonások csökkennek, de természetesen kevesebbet fognak keresni, de ennek érdekében viszont megpróbáljuk őket úgy beosztani, hogy a 8 óra helyett a 4 órát a hónap első felében dolgozzák le, majd a hónap második felében, és volt, aki ezt kérte, hiszen időszülői van, tudja ápolni, kisgyereke van otthon, tud vele maradni. Tehát megpróbáltuk a dolgozóknak is a legjobban megfogható lehetőségeket.
Tehát nem csak elvenni, hanem ha a szűkös keretek között, de adni is?
Persze. Még mindig pozitívabb ez, mint hogy azt mondja, hogy köszönjük szépen, holnaptól nem tartunk igényt a munkájára, kifizetjük a végkielégítést, ami jár, és akkor kezdjen magával. Ez nem lehetett megoldás.
Négy lépcsőt említette, egy négy lépcsős stratégiáról beszélt. Mi a második fokozat?
A második lépés az, hogy a 4 órások körét tovább fogjuk bővíteni, illetve hogy az alkalmazotti körben is, ahol viszont a 6 órát vezettük be, ott is tovább kell lépnünk, természetesen van egy határ, ameddig érdemes ezt a fajta szisztémát folytatni. Ha elérünk addig a határig, amit majd az árbevételünk, a havi, illetve a féléves árbevételünk fog meghatározni, ha ez még jelentősebben fog esni, akkor kell tovább lépnem, hogy 3 műszak, 4 napos munkarend, akkor lépnek életbe ezek az intézkedések. De jelenlegi vevői és partneri információink szerint az előttünk álló 2-3 hónapot, az előttünk álló negyedévet ezzel az intézkedéssel talán át tudjuk viselni.
Egyébként munkahely megtartó támogatásban gondolkodtak?
Gondolkoztunk, meg is néztük ennek a lehetőségeit. Következő nem problémák, hanem következő nehézségek merülnek fel ezen pályázati forrásokkal kapcsolatosan. Az egyik az, hogy egy 2-3 hónap az átfutási ideje, amíg el lehet jutni. Tehát van egy bürokratikus adminisztráció, amin keresztül kell menni. Utána viszont van egy olyan jellegű továbbfoglalkoztatás, hogy mondjuk én most 6 hónapra veszek föl 8 órás munkavállalók után támogatást, ugyanennyi időszakig van továbbfoglalkoztatottság. Amit jelen pillanatban ebben a gazdasági és ebben a politikai helyzetben nagyon-nagyon nehéz lenne vállalni. Most csak tessék belegondolni. Felveszem 30 ember után, de nekem abból a 30 emberből 10-15-öt át kell raknom 4 órába, 6 órába. Már nem tudok megfelelni ezeknek a kritériumoknak.
Na most úgy tudom, amit feltétlenül el akarnak kerülni, ez az elválás a munkavállalóktól, ez a legrosszabb verzió. De ez a negyedik lépcső, hogyha kell?
Ez sajnos az utolsó lépés, amikor már nem tudok más tenni, és kénytelen vagyok, vagy kénytelenek vagyunk a kollégáimmal ezt a döntést meghozni. Amit mi gyártunk keszélyipari szálok, húzalok tekintetében Európában az elsők vagyunk. Ezt azzal is értük el, hogy az itt dolgozó kollégák és az itt dolgozó kolléganők olyan minőségi terméket gyártanak, amelyel Európában elsők tudunk lenni. Nekem az humán erőforrás nagyon-nagyon fontos, hogy én ezt fél év múlva, egy év múlva a válság lecsengése vagy a válságból való kiutat követően ugyanezekkel az emberekkel tudjam továbbvinni, illetve megvalósítani.
Személyesen adott mindenkinek részletes tájékoztatást, ami azért valljuk be, hogy kevés főnök esetében egy szívmelengető dolog, amikor le kell ülni szemtől szembe a kollégákkal, és ezt önként ráadásul vállalta. Miért döntött mégis emellett a megoldás mellett?
Igen, amikor jót teszünk, szép eredményt érünk el. Én a jókor is, illetve a jók elérésekor is személyesen közlem ezt a munkavállalókkal. Ugyanez van sajnos, amikor nehezebb a helyzet. Úgy gondolom, hogy annál szavahihetőbb nem tud lenni egy vállalat, ha nem annak a közvetlen felettese, közvetlen vezetője megy oda és tájékoztatja az embereket. Én igaz, hogy ez délután 6-tól éjfélig tartott, mert az éjszakás műszakot is még megvártam, de az emberek számára is így lehetett ez a leghitelesebb, és ők ismernek minket annyira, tehát nem egy multinacionális cég vagyunk több ezer emberrel. Én úgy gondolom, hogy ez a 150 főnek ez járt, és ez úgy gondolom, hogy ez mindenféleképpen így kell.
Tehát akkor segített a nehéz helyzet feldolgozásában az ön hozzáállása?
Mindenféleképpen.
Az ön fellépése?
Mindenféleképpen, hiszen amikor mi tovább lépünk valamin, stratégiát dolgozunk ki, azt a stratégiát megvitatjuk, és tovább megyünk az is a vezetői körből pattan ki, és utána a kollégáknak kell ezt közösen megvalósítani és a legjobb eredményeket elérni. Mindenféleképpen pozitív volt, hogy ezt az első számú vezetőtől kapták meg.
A munkahely megtartó támogatás kapcsán említette azt, hogy nem nagyon látja ön sem, hogy mi lesz fél év múlva. Mégis úgy kikívánkozik belőlem a kérdés, hogy akkor legalább a közeli jövőben mire számít.
Én a kollégáknak most egy három hónapos intervallumot mondtam. A jelenlegi nálunk egy 30-40%-os árbevétel visszaesés volt. Ez az a 30-40%, amelyet így módon tovább tudunk kezelni. Nagyobb mértékű visszaesés már nem megengedhetett. Mi most elindultunk más termékek irányában.
Tehát fejlesztenek?
Saját fejlesztések. Mi tavaly elkezdtünk egy 200 milliós beruházást, amit a válságtól függetlenül mi végig fogunk csinálni. És le fog jönni az utolsó gyártósülés Oroszországból április végén. És megyünk tovább, és mindenféleképpen megpróbáljuk azokat a potenciálokat még megvalósítani, akár új termék, akár új irányvonal tekintetében, amellyel ez a vége nálunk a válságnak. Ha egy olyan külső hatás jön, amivel ez minket még tovább taszít, akkor én sem tudok mit tenni. Én azt mondtam a tisztelt kollégáimnak, hogy amíg 1% esély van, azért küzdeni fogunk azért, hogy mi életben maradjunk. Ezt várom el tőlük.
Ez mindenképpen jól hangzik, de akkor, hogyha fejlesztenek, akkor azért mégiscsak azt mondhatjuk, hogy azért valamelyest ön is optimista.
Természetesen. Nekem 2-3 nagyon nehéz napom volt, ha egy kicsit így lelkizésben még belefér az időmben. Nekem két-három nagyon nehéz napom volt, amire azt mondtam, hogy na akkor ezen túl vagyunk, akkor most hajrá és előre. Ha én nem teszek semmit, hanem itt mondjuk polgármester úrhoz rohangálok, kormányokhoz rohangálok, ezt a problémát nekem senki se tudja megoldani. Én azzal tisztában vagyok, hogy feltételek nélkül senkitől se kapok 10, 20, 30, 40, 50 millió forintokat. Ezt a problémát és ezt a válságot nekünk kell elsődlegesen gyárkapon belül megoldani, arra a maximum 120%-ot letenni, és ha ezt letettük, és a lelkiismeretünk tiszta, és nem tudunk tovább lépni, akkor lehet tovább menni. De először a saját házunk táján kell ezt megvalósítani.
Drukkolunk önöknek, és kíváncsian várjuk a fejleményeket.
Nagyon kedves,
köszönöm,
nagyon
a rendelkezésünkre.
Természetesen kezicsokkal.
Viszont hallásra. Palóc Tamás, a Kaposplast Kft. Igazgatója volt a szolidaritás.hu vendége. A műsorban elhangzott beszélgetések egyébként az Európai Unió és az Európai Szociális Alap segítségével készültek. A műsor természetesen meghallgathatják a Klubrádió honlapján, vagy a www.vds.hu internetes oldalon is. A partnerség és a párbeszéd műsorával pedig legközelebb egy hét múlva hétfőn 15 órától a hírek után várjuk önöket. Én kollégáim Ricsovics Kinga, Rózsahegyi Gábor, valamint Sós Éva nevében is köszönöm a figyelmüket. Kutasi Juditot hallották a Klubrádióban.
Szolidaritás.hu, a partnerség és a párbeszéd műsora. Klubrádió. Tények,
vélemények.
Megbeszéljük. Bolgár György és a Hallgatók műsor.
A műsor telefonszámai 061-387-84-52 és 061-387-84-52.